Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egy a Hatékony Románia program keretében készített felmérés szerint Romániában a villany leoltása és a televízió kikapcsolása a két legelterjedtebb takarékoskodási módszer. A megkérdezettek 46%-a számára az energiaszámlák csökkentését célzó legelterjedtebb takarékoskodási mód a villany lekapcsolása, ha már senki nem tartózkodik egy adott helyiségben. 37% által alkalmazott módszer a televízió kikapcsolása, amikor senki nem nézi. 10 romániai lakos közül 7 anyagi megfontolásból takarékoskodik az energiával. A 45 évesnél idősebbek között ennél magasabb, 75% azok aránya, akik a pénztárcájukra gondolnak, amikor takarékoskodnak. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy hogyan kell viszonyulni az energiahatékony életmódhoz, miért nem ciki, ha valaki spórol a villannyal, gázzal, üzemanyaggal. A jólét ugyanis jól létet jelent. De szó lesz Románia energetikai stratégiájáról, valamint arról is, hogy milyen tél vár ránk energiabiztonsági szempontból. Nagybege Zoltán, a Csiga Energy energiapiacokért felelős igazgatója a mai vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm, hogy kérdés.
Energiahatékonyság, sporlás, takarékoskodás, ez utóbbi kettő a jóléti társadalomban, legalábbis a mi jóléti társadalmunkban nem szól jól, nem akarunk hallani a sporlásról, azt mondjuk, hogy megengedhetjük magunknak akár azt is, hogy egész éjszaka ki legyen világítva az udvarunk, a lakásunk. Hogyan kell megközelíteni az energia hatékonysága, az energiával való takarékoskodásnak a kérdését?
Ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, és azok, akik próbálkoztak ezen a téren bármilyen üzenetet is továbbítani, akár szakemberekről, akár politikusokról beszélünk, hát sokszor nagyon megégették magukat. És hát picit vissza kell mennünk az időbe, hogy magyarázatot találjunk arra, hogy miért ilyen kényes kérdés Romániában. Ugye alig 31 néhány év telt el a rendszerváltástól, és hát viszonylag sokan vagyunk még azok, akik a 80-as években szenvedtünk az áram megszakítások miatt, és sokan még gyertyafény vagy petróleumlámpa mellett tanultunk. És hát valahol itt vannak a gyökerei ennek a problémának, hogy miért ilyen kényes téma a román társadalomban az energiahatékonyság, ugyanis pontosan evel az időszakkal asszociálják ezt a kérdéskört, és azt a éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül tartó szenvedést, amit akkor elviseltünk, azt nem akarják, vagy nem is próbálják feleveleníteni, nem akarják újra élni. És ez egy teljesen téves megközelítés, egyértelmű az energiahatékonyság nem arról szól, hogy megvonjunk bármit is magunktól, nem jelenti azt, hogy bármilyen kényelemről le kellene mondanunk, hanem egy olyan magatartás, egy olyan felelős magatartás jelent nem csak a saját pénztárcánk iránt, hanem a társadalmunk, a környezetünk, a világunk iránt, ami nélkül nagyon nehéz elképzelni az életet hosszú távon a Földön. Ugyanis az egyértelmű, hogy a Föld szenved, szennyezünk, és az egyik legnagyobb szennyező szektor az pontosan az energiaszektor, független attól, hogy villamosenergiát termelünk bizonyos fosszilis erőforrásokból, aminek különböző gázokat bocsát ki, akár széndioxid, akár más melegház hatású gázokat, és ugye zöldülünk, tehát az energiatéren is zöldülünk, egyre inkább több megújuló energiát használunk, de még mindig tőlünk legalábbis a Föld távolabbi részein, ez nem egy téma, ez nem gond, nem tudom, Kínában, Indiában, akár az Egyesült Államokban is, ahol továbbra is növekvő tendenciát mutat a foszilis energiaforrások használata. És épp a napokban láttam egy hírt, hogy november 17-e volt az első nap, amikor az iparosítási előtti időszakhoz képest két teljes Celsius fokot emelkedett az átlaghőmérséklet a Földön. És tudjuk, hogy a Párizsi Egyezmény az pontosan arról szól, hogy ezt másfél Celsius fok alatt tartsuk, úgy néz ki, hogy ez már egyáltalán nem fog sikerülni. Most energiahatékonyság nélkül még, hogyha egyre több megújulót használunk, nem vagyunk képesek fenntarthatóan belakni ezt a földet. És ezt kell elfogadjuk, ezt kell elfogadja a társadalomnak legalábbis egy része, és talán majd erre kitérünk, hogy melyik a társadalomnak az a része, akire ez a felelősség hárul.
Egy friss felmérés szerint az energiaszámlák csökkentését célzó legelterjedtebb takarékoskodási mód a villanynak a lekapcsolása, ha már senki nem tartózkodik egy adott helyiségben, amit az alanyoknak a 46%-a tett meg, a második legelterjedtebb pedig 37% által alkalmazott módszer a televíziónak a kikapcsolása, akkor, amikor senki nem nézi azt. Mire elég ez? Ezt hívják első lépésnek, vagy ennél nyilván sokkal, de sokkal többre van szükség. Hol kellene tartanunk most? Említette ön itt a múltunkat. Igen, de hogy azt is látni kellene, hogy egyrészt, ahogy elhangzott már, a saját zsebünkre megy a játék, illetve a saját életterünkre megy a játék.
Ebben a pillanatban Romániában szerintem az, hogy a saját zsebünkre fogyasztunk, a saját zsebünkre megy a játék, ez nem hiszem, hogy ez egy érv. Na most az, hogy leoltjuk a villanyt egy helyiségben, ahol nem tartózkodik senki, vagy kikapcsoljuk a tévét, ahogy ön mondta, hogy ez a felmérés mutatja, ez valóban ez az első lépés, és ez gyakorlatilag általánosan fogalmazva a pazarlás elkerülés. Tehát ez az első lépés, hogy a pazarlást azt kerüljük el. Próbáljunk meg ne pazarolni az energiával, akár villamos energiával, akár meleg vízzel, akár a hőenergiával, akár a földgázzal, tehát minden típusú energiával, sőt még az autó üzemanyagára is érvényes ez. Tehát ez minden egyes energiaforrásra érvényes, hogy a pazarlást kerüljük el. Ez az első lépés. És valószínűleg, hogy a lakosságnak a nagy része ennél többet nem is tehetne. És talán elég is lenne, amint mondtam, a társadalom egy bizonyos részétől a pazarlás elkerülése az elég is lenne. Tehát, hogyha felelősen fogyasztunk, anélkül, hogy bármilyen beruházást, bármilyen ráfordítást tennénk, tehát modernebb eszközöket vásároljunk, vagy akár szigeteljük a házunkat, tehát ezek a következő lépések, amelyeket nem mindenkitől lehet elvárni, mert ugye vannak olyan rétegek, akik egyszerűen nem engedhetik meg ezeket az ilyen típusú költségeket. Hogy mire elég a pazarlás elkerülése, az nehéz megmondani, tehát az pontosan attól függ, hogy egy bizonyos társadalom mennyire felelős, eddig milyen magatartásunk volt, egyáltalán pazaroltunk, vagy nem. Hogyha ettől a pillanattól, nem tudom, 2021. január 1-től az összes román állampolgár felelősen viselkedne is, nem pazarolna, nem tudjuk megmondani, hogy ez százalékban milyen fogyasztás csökkentés jelentene, és ugye azt is tudni kell, hogy Romániának abból a körülbelül 50 teravattórás éves fogyasztásából csak 13-14 teravattóra a háztartási fogyasztóké. A többi az ipari fogyasztás, tehát több mint kétharmada az ipari fogyasztóknak a fogyasztása. Valószínűleg, hogy az iparban az ipari fogyasztók között egy felelős magatartás, esetleg beruházások a fogyasztás csökkentésére abszolút számokban mérve sokkal látványosabb eredményt tudna felmutatni.
Lehetne növelni az emberek motivációját az energiahatékony döntések meghozatalában azzal, hogyha példát mutatnának az ipari fogyasztók? Nagyon sokszor elhangzik az, hogy hát nem mi vagyunk azok, akik pazarlunk, nem a mi gyárunk van kivilágítva, és hogy az én ház, az én udvarom fogyasztása az elenyésző ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy gyárnak a kivilágítása.
Most ugye egészen konkrétan Románia esetét kell muszáj kibeszélnünk itt most, mert ugye azt tudjuk, hogy 2021. november 1-től vannak különböző kompenzációs rendszerek, ársapkák, árkorlátozás, stb. Akár a háztartás, akár az ipari fogyasztókra. És hát ugye vannak különböző fogyasztó kategóriák, háztartási fogyasztók esetében, vagy 68-ban is áron van a villamosenergiával befogyasztva, vagy egy lejjen, vagy 80-ban is, vagy egy lejjen, vagy 1,3 lejjen per kilowattóra. Most az egyértelmű, hogy addig, amíg ilyen ársapkák, ilyen, mondjuk úgy, hogy általános ársapkák vannak, független attól, hogy a fogyasztóknak szüksége van, vagy nincsen szüksége erre az ásapkára. Tehát azok az ásapkákat úgy szabták meg, hogy nem vették figyelembe a fogyasztóknak, a háztartási fogyasztóknak a vagyoni helyzetét. És nagyon sokan vannak, akik meg tudnák fizetni az energiának a reális árát is. De ennek ellenére, mert hogy ez egy általános intézkedés, valamelyik ársapkában részesülnek. Na most az egyértelmű, hogy azok, akik a 68-ban is árat kapják, tehát akiknek havonta kevesebb, mint 100 kWh fogyasztásuk van, azok valószínűleg, hogy nem egy fényűző életmódot visznek, és nem azért fogyasztanak 100 kWh-t, mert ők nagyon-nagyon hatékonyak, és nagyon-nagyon tehát olyan energiatékonysági beruházásokat finanszíroztak, hogy ennyire lecsökkentették a fogyasztásokat, nem azért fogyasztanak csak 100 kWh-t, mert olyan életkörülmények között élnek, ami ennél többet nem enged meg. Vagy esetleg a vagyoni helyzet nem engedi meg, hogy ennél többet kifizessen. Ha most ezen túlmenően, tehát Romániában van körülbelül 4,5 millió háztartás, aki ebbe a kategóriába esik, a 9 millióból, tehát gyakorlatilag a háztartásoknak fele esik ebbe a kategóriába, aki a 68-ban is kilovattóránkénti árat fizeti meg, és kevesebb, mint 100 kilovattórát fogyasztanak havonta. Sőt, mondok még egy értéket, ami talán még sokkolóbb. Ugye ez 0 és 100 kilovattóra közötti fogyasztást jelent, de ennek a 4,5 millió fogyasztónak a havi átlag fogyasztása, ugye van, akinek több, van, akinek 100-hoz közeledik, van, akinek alacsonyabb fogyasztása, a havi átlag fogyasztása az kb. 50 kWh. Most egy 50 kWh-s villamosenergia számla havi szinten a 68-ban az kb. 30-35 lej. Most egyértelmű, hogy nem itt kell keresnünk azokat az energia fogyasztásokat, ahol megtakarításokat lehet elérni. Talán a következő kategóriában. A következő fogyasztó kategória az a 100 és 255 kWh közötti havi fogyasztás, ahol már kb. 3 millió háztartás van. Na, itt már lehet keresni potenciált, nyilván inkább azoknál, akik több mint 200 kWh-t fogyasztanak havonta. És aztán van még egy kategória, ahol van kb. 1 millió fogyasztó, akik havi szinten több mint 300 kWh-t fogyasztanak. Nyilván, hogy itt van a nagyobb potenciál, itt annak ellenére, hogy számszerűleg kevesebben vannak, gyakorlatilag reál számokban beszélve többet fogyasztanak, mint a másik két kategória. Tehát itt van az a potenciál, amit ki lehetne használni. Most még az ők esetükben is van egy 1,3 lejes ársapka, és addig, amíg ársapkák vannak, addig a fogyasztótól sem várhatod el, hogy felelős legyen, hogy odafigyeljen, nem föltétlenül mozgatja meg a fogyasztókat az energiaszámla. Mert ne engedhetik, hogy kifizessék azt a havi 3-400 lejes számlát, és több ezer lejes ráfordításokat, hogy csökkentsék ezt a fogyasztást, valószínűleg, hogy nem vállalnak be, vagy éppen ebben az időszakban más beruházásokat finanszíroznak. Tehát a legfontosabb mozgató ereje egyértelműen az energiahatékonyságnak az ár. És amikor én hogy évekkel ezelőtt valamikor, talán 2015-16-ban volt egy ilyen energiahatékonysági konferencia, egy energiahatékonysági program, amit az ország egyik legnagyobb villamosenergia és földgáz termelője, ugyanakkor fogyasztója is kezdeményezett és finanszírozott is gyakorlatilag. Amikor azt mondtam, hogy a Romániában az energiahatékonyságnak a legfontosabb korlátja az alacsony energiaárak, akkor gyakorlatilag ilyen általános tű kerekedett a szaksajtóban, hogy engedhetek meg magamnak ilyet, hogy ezt mondjam. És valószínűleg, és tulajdonképpen ez a helyzet most is, és addig, amíg ársapkák lesznek, legalábbis egy bizonyos kategóriás fogyasztóknak nem lesz érdekelt abban, hogy az energiahatékonyságot elgondolkozza, vagy akár ráfordítson bármilyen minimális összeget is. Ennek ellenére látjuk, hogy azért vannak felelős személyek, felelős háztartások, felelős vállalkozások, és már csak abból kiindulva, hogy az elmúlt másfél évben több mint 100 000 háztartási és ipari fotovoltaikus, kis fotovoltaikus termelőrendszert szereltek fel, aminek a beépített teljesítménye meghaladja az 1000 megawattot. Most megjelentett már augusztus végén felszerelt rendszerek több mint 1150 megawatt teljesítményű volt. Ez azt mutatja, hogy az energiaválság miatt megjelentkezett villamosenergia árak rákényszerítették az embereket, a vállalkozásokat, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, hogy költsenek erre. Nyilván voltak kormányprogramunk is finanszírozás környezetvédelmi alapból, vagy a helyreállítási tervből is voltak erre alapok. Tehát vannak olyan felelős fogyasztók, akik foglalkoznak ebben, annak ellenére is, hogy az ársapkák azok valamilyen szinten csökkentik ezt a érdeklődést.
Nagy Bege Zoltán, a Csiga Energy energiapiacokért felelős igazgatója a mai napra kész vendége. Energiahatékonyságról, spórlásról, takarékoskodásról beszélünk, kinek ahogy tetszik. Hogyan lehetne növelni az embereknek a motivációját? Itt elhangzott az, hogy az elmúlt években begyűrűző válságok azok rávezettek egyes rétegeket arra, hogy be kell fektetni energiahatékony rendszerekben. Nyilván ennek egy része pénzkérdés, még akkor is, hogyha van ehhez állami támogatás, de hogy beszélni kell arról is, hogy szükség van-e az energiahatékony életmódot népszerűsítő oktatási programokra, tudatosító kampányokra, mert hogy ezekből nem igazán látunk Romániában, és nyilván most nem fog egyik energiacég sem amellett pedálozni, hogy kevesebbet fogyasszon a felhasználó, mert az neki kevesebb pénzt jelent.
Van egy, tehát az energiacégek körében is van már egy paradigmaváltás, azt merem mondani, ugyanis hát most már 2012-től van egy európai direktíva, ami gyakorlatilag ezt a témakört érinti. Nincsenek konkrétan olyan célkitűzések benne, ami kötelezne bárkit is, de ajánlás szinten már több mint 10 éve foglalkozik az Európai Bizottság ezzel a témával, és pontosan olyan kötelezettségeket, vagy olyan cégkitűzéseket szab az energiacégeknek, hogy éves szinten be kell bizonyítsák, hogy ők evel foglalkoznak, és próbálják a fogyasztói körében az energiahatékonysági intézkedéseket népszerűsíteni. És vannak, tehát Romániában is vannak energiacégek, akik tudatosan evel foglalkoznak, nyilván nem önzetlenül, mert pontosan azokat az energiahatékonysági befektetéseket, beruházásokat, eszközöket promoválják, amivel csökkenteni lehet ugyanak, hogy ugye ők a beszállítók, ők szerelik fel ezeket a rendszereket, ők adják el a kliensnek, ebből nekik egy profitjuk vagy egy bevételük származik. De ugyanakkor ezek a vállalkozások, és ugye többnyire külföldi multinacionális cégekről beszélünk, akár földgáz, akár villamosenergia szolgáltatókról beszélünk, számukra is egyre inkább fontos a fenntarthatóság, és most már egyre ugye lassan megtanul az egész társadalom, hogy mi az, hogy ESG, ezek a fenntarthatósági szabványok, és minden egyes cég most már éves szinten ESG jelentéseket kell tegyen, amiben különböző kritériumokat vállalnak egyelőre önkéntes alapon, de próbálják bizonyítani akár a részvényeseik, akár a klienseik felé, hogy ők tudatosan próbálják csökkenteni a szennyezésüket, a szén-dioxid lábnyomukat, stb. Tehát ez az egyik, amit elvárhatunk, hogy ezek a nagy energiacégek felvállalják az energiahatékonyság intézkedéseket, az energiahatékonyság promoválását, és látjuk, hogy vannak ilyen szinten van előrelépés. A másik az egyértelműen az oktatás. És amit mondtam, hogy azok a személyek, akik a 70-es, 80-as években, inkább a 80-as években szenvedtek az energiaellátás korlátozása miatt, hát azok most már, ugye én akkor voltam kisgyerek, diák, most már én is lassan az 50 felé közeledek. Lehet, hogy mi már egy ilyen reménytelen generáció vagyunk, de azok a gyerekek, vagy azok a fiatalok, akik most tanulnak, őket lehet rendszerszerűen az oktatási rendszeren belül megtanítani, hogy miért fontos az energiahatékonyság, miért fontos, hogy felelős legyek, és nem tudom, évek vagy évtizedek múlva, amikor saját háztartást fognak vezetni, akkor lehet, hogy ők már tudatosabban fognak hozzáállni a dologhoz.
Igen, csak hogy ez azért is nehéz. Én a gyerekeimnek, mikor erről beszélgettem, akkor az volt a válasz, nyilván ők szerencsések, hisz egy olyan iskolába járhatnak, ahol nem kell télen dideregni, de éppen ennek az ellenkezője történt, hogy azt mondták, hogy apa, de annyira meleg van a suliba, hogy télen ablakot kell nyissunk ahhoz, hogy létezhessünk. Mert hogy nem szerelnek termosztátot, vagy döngetik a kazánt. Nem tudom, hogy mi áll le mögött, csak hogy a takarékoskodást, ha nem látja a gyerek mindenhol, ha csak otthon látja azt, hogy energiahatékonyan kell élni, akkor nem fog, tehát nem hiszi el ezt, vagy másképpen viszonyul ehhez.
Itt van a szerepük a közintézményeknek, a helyi önkormányzatnak, az iskola vezetésének, vagy akár a polgármesteri hivatalnak, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljék, és minimális ráfordítással ezeket a problémákat meg lehet oldani. Tehát ez, amit ön említett, ez a pazarlás kategória. Amikor, tehát nyilván szükség van egy bizonyos komfortra az iskolákban, a kórházakban, az öreg otthonokban, stb. De amikor kiengedjük az ablakon, és gyakorlatilag fűtjük az egész utcát, akkor az pazarlunk. És ez az, amit mondtam a beszélgetés elején, ez az első lépés, hogy próbáljuk meg elkerülni a pazarlást. Nem azt jelenti, hogy 17 fokra állítjuk be a termosztátot, a termosztátunk van, mert ugye az már nem egy olyan hőmérséklet, ami akár gyereket, akár időseket lehetne egy olyan környezetben éltetni, de az sem normális, hogyha valaki 24 fokon tartja a termosztátját. Tehát olyan esetek is vannak, hogy van termosztát, nem azért van meleg a lakásban, mert nincsen termosztát, vagy a közintézményben, hanem azért van, mert tudatosan 24-25 fokon tartjuk a termosztátot. Na most itt a másik véglet az, ami ugye volt egy ilyen kezdeményezés Európai Unió szinten, illetve inkább a nyugati országokban, hogy drasztikusan csökkentsék a közintézményekben a hőmérsékletet, és ilyen 18-19 fokról beszéltek. Ez sem normális szerintem. De egy olyan reális hőmérsékletet kellene beállítani, ami az embereknek mondjuk nem tudom 80-90%-át esetleg kielégíteni, kényelmesen éreznék magukat. És ez valahol 20 és 22 fok között van. Az én véleményem, lehet, hogy mások gondolják. De amit mondtam, első lépés, hogy a pazarlást ezt elkerüljük. És hogyha ez sikerülne, nem tudom, az eseteknek egy látható százalékában, az már óriási előrelépés lenne.
Van még néhány perc az adásidőnkből, váltsunk témát, de maradunk az energiaszektornál. Idézem a Románia 2030-ig szóló energiastratégiai projektjéből. Románia gazdasági versenyképességének fejlesztése, az életszínvonal növelése, valamint a környezetvédelem szorosan összekapcsolódik az energetikai rendszer fejlesztésével és modernizálásával. Van egy 94 oldalas stratégián 2030-ig. Hol tartunk most?
Hát vannak olyan szakterületek, ahol ahol már is túllőttünk a célon, tehát látványosan túlteljesítettünk, viszont vannak olyanok is, ahol látványos az elmaradás.
Például hol teljesítettünk túl, vagy hol vagyunk nagyon elmaradva?
Tehát a túlteljesítés az már az említett témában, ezek a prosumerek, akik saját fotovoltaikus rendszereket telepítettek. Ott a stratégiában most emlékezetből, tehát ilyen pár száz megawatt teljesítmény, de 1-200 megawatt teljesítményt becsültek éves szinten 2030-ig, ehhez képest, amit mondtam, másfél-két év alatt több mint 1000 megawattot telepítettünk, és hát amilyen ütemben épülnek ezek a rendszerek, valószínűleg, hogy évvégig már akár az 1500 megawattot is megközelíthetjük. Tehát ez látványosan túl van teljesítve, 1500 megawatt 2030-ra sem kellett volna legyen, de ez végül is egy sikertörténet is lehet, mert gyakorlatilag a 2016 óta, amikor a zöld bizonyítványos támogatási rendszer a megújuló energiatermelésre leállt, azóta az első felmutatható új termelőkapacitás, ami Romániában létesült. Nyilván több mint 100 000 rendszerről beszélünk, tehát apró kicsi az ország minden területén szétszórt rendszerről beszélünk, de összességében már számít a rendszerben. Tehát amikor több mint 1000 megawatt van, akkor érezhető a rendszerben. Olyan körülmények között, hogy a Romániának ebben az évben is hát látványosan csökkent a fogyasztása sajnos. A háztartási fogyasztás az körülbelül 6%-kal, eddig legalábbis az első 8-9 hónapban a tavalyi évhez képest, az ipari fogyasztás körülbelül 5-5,5%-kal. Miután a 2022-ben 21-hez képest az ipari fogyasztás szinte 9%-kal csökkent, és a háztartási az megint egy ilyen 4-5%-kal. Napi szinten a napi fogyasztásunk az ritkán írja el a 8000 megawattot. Ebből a 8000 megawattból sokszor, amikor ugye süt a nap, akkor 1000 megawatt ezekből a rendszerekből termelődik. Tehát ez már érezhető és számottevő. Amiben elmaradtunk, az egyértelmű a dekarbonizáció, tehát a foszilis erőműveknek a leállítása, amit hát ez megint egy nagyon-nagyon megosztó téma, és megmerném kockáztatni azt a kijelentést, hogy nem is nagyon fognak ezzel foglalkozni a politikusok 2024-ben, mert ugye 4 választáson ez mindig szociális szempontból nagyon érzékeny, és valószínűleg, hogy ezt a témát hogy picit tovább fogják passzolni. Nem épültek zöldmezős megújuló kapacitások, sem olyan ritmusban, amilyenben elvártuk volna. Tehát a nagy szél- és naperőművek vannak különböző stádiumban, különböző engedélyezési és építési fázisban, különböző projektek, de egyelőre lassabban haladunk ezen a téren, mint ahogy számítottunk rá. Amúgy ez a jelenség egész Európára érvényes. Tehát Európa szinten lassabban fejlődnek az új megújuló nap- és szélerőművek, mint ahogy a bizottság remélte, mint ahogy a bizottság számított rá. Főleg azt figyelemben véve, hogy az Európai Unió milliárdokat fordított erre, ennek a szektornak a finanszírozására, és gyakorlatilag milliárdos nagyságrendű támogatások, viszonylag támogatások annak ennek a területnek a finanszírozására. És ugyanúgy visszatérve picit a beszélgetésünk első részére, egyértelműen elmaradunk az energiahatékonysági intézkedésekben is. Itt főleg arra gondolok, hogy az olyan programok viszonylag lassan haladnak, amelyek energiahatékonysági intézkedéseket, beruházásokat finanszíroznának.
Elhangzott az elmúlt időszakban, amikor az orosz-ukrán háború kirobbanása óta ugye sokkal élénkebben figyelte a közvélemény az energiahelyzetet. Elhangzott az, hogy Románia kiegyensúlyozott és változatos energiamixzel rendelkezik, de tele vagyunk kérdőjelekkel. Tudunk élni ezzel a lehetőséggel, amink van?
Hát nehéz nem élni vele. Tehát annyira kedvező helyzetben van Románia, hogy gyakorlatilag ilyen szarvasibákat kellene véteni ahhoz, hogy ne tudjuk élvezni ennek a helyzetnek a pozitív oldalát. Tehát már most egy olyan kiegyensúlyozott energia mixünk van, ami épp a napokban készítettem egy tanulmányt, és ráakadt a szemem, hogy 5 különböző energiaforrásból termelünk több mint 10%-át az energia szükségletünknek. Víz, hidroerőművek, atomenergia, szén, még mindig szén, földgáz és szél. Ez az 5 forrás, ami több mint 10%, mindegyik több mint 10%-ot ad az energiafogyasztásunkból. A továbbiakban is, tehát amilyen tervek vannak, amilyen stratégiánk van, ugye fejleszteni fogjuk mindegyiket, akkor leszámítva a szenet egyértelműen. Nagyon határozott tervek vannak az atomenergiát illetően is. Én szerintem ez egy jó döntés, mindenképpen hosszú távon, főleg egy ilyen 2040-2050-es távlatból, amikor egészen más lesz az energiafogyasztás. Tehát az energiafogyasztás az elektrifikálás folytán az ugrásszerűen növekedni fog a következő évtizedekben. Ugye egyrészt kiváltja a földgáz vagy más foszilis forrásokat, de sok esetben a fűtés, a távfű is inkább elektromos irányba fog elmozdulni. És az elektromobilitásról nem is beszélve. De hát ugrásszerűen meg fog nőni a villamosenergia fogyasztás, és ilyen szempontból az atomenergia az nélkülözhetetlen, én szerintem hosszú távon 2040-2050, vagy akár az utáni távlatokba beszélve. Láttuk, hogy nagyon komoly intézkedések vannak a földgázt, illetően, tehát Románia ebből a szempontból egy picit kakukktojás az Európai Unióban, nekünk viszonylag nagy gáztartalékaink vannak, viszonylag sok földgázt termelünk, még már most is, és hogyha fekete-tengeri fejlesztések megtörténnek, akkor ez ugrásszerűen nőni fog. Tehát ilyen szempontból azok az intézkedések, ami újabb földgázerőművek létesítését finanszíroznák, segítenék, ösztönöznék, azok helyesek. Ugye tudjuk, hogy az Olténi Energetikai Komplexum átszervezése két nagy gázerőmű építését jelenti, a turcsényi és az isálnicai, ami színerőműeket váltanak ki. Emellett ott van ugye a Radnóti, amit várjuk, hogy megépüljön, és a Városnémeti erőműnek a megépítése, ami az is már folyamatban van, tehát ott van egy komoly befektető. Hát ezeknek a megépítése, arra számítva, hogy újabb szénerőművek fognak leállni, azokat kell helyettesítsék, illetve az új földgáz mezőknek a kihasználása. Ebből a szempontból szerintem egy helyes irány. És nyilván szinte természetes módon fognak fejlődni a nap és szélerőművek. Tehát minden van Románia, minden adott, és most már csak arra kell törekednünk, hogy fejlesztjük az ipart, mert ugye az ipari fogyasztásunk, amit mondtam a tavalyi évben, 2022-21-hez képest ilyen szinte 9%-kal csökkent, és az idén további több mint 5%-kal. Tehát hosszú távon, tehát ha biztosítani tudjuk az iparnak az energiaellátását, akár villamosenergiára, akár földgázról beszélünk, akkor szinte minden adott, hogy nagyon komoly ipari létesítés, ipari fejlesztést csalogassunk Romániába. És ez fontos lesz a hosszú távon Románia gazdaságát illetően.
Zárásként beszéljünk arról, hogy egy évvel ezelőtt ugye attól volt hangos a sajtó, hogy fel tud-e készülni a Románia térre, túl tudjuk-e vészelni a telet orosz földgáz nélkül, felkészültünk most a télre? Milyen tél elé nézünk, hogy állnak a tározóink, illetve mekkora árat kell majd fizetni tél végén?
A tározó az idén is 100%-os feltöltöttséget érte, olyan körülmények között, hogy a tavalyi szinthez képest a tározó kapacitás növekedett, tehát 100%-os töltöttsége volt valamikor november első felében a földgáztározóknak. Azóta valami nagyon kevés fogyasztás volt, de tényleg nem számottevő, tehát ilyen szempontból mindenképpen fel vagyunk készülve. Ugye erre európai szabályzat van, ami nem csak a tél elején, hanem a nyári időszakban is különböző minimális szinteket szab meg, hogy a tagállamok milyen szintű töltöttséget kell elérjenek a földgáztározókat illetően. Földgázfogyasztásunk is csökkenőben van, de nagyon nehéz évről évre összehasonlításokat végezni, ugye, ahogy a villamos energiánál már megtettük, ugyanis a földgázfogyasztása sokkal-sokkal hőmérséklet függőbb, mint a villamos energiafogyasztás. Ugye az idén volt egy nagyon meleg január, még a február is viszonylag enyhe volt, tehát nagyon, nagyon alacsony fogyasztások voltak ebben az időszakban, nem csak Romániában, hanem egész Európa szinten is, ez rögtön látszódott is már a földgáz árakon. Tehát a vártnál sokkal hamarabb, gyorsabban csökkentek a nemzetközi piacokon a földgáz árak. Most is viszonylag barátságos árak vannak, tehát továbbra is 50 euró alatt van a földgáznak megavatórája, ami tekintettel arra, hogy most már téli időszakra folynak a tranzakciók, szerintem igen barátságos ár. Nyilván nem szabad összehasonlítani a 2019-2020-as árakkal, amikor a téli időszakban 25-30 euró között volt maximum a földgáz ára, tehát annál magasabbak, de mindenképpen azok az egy évvel ezelőtti szintekhez képest, amikor 100 eurókat karcolgatták, ahhoz képest tűrhető, elfogadható. Ezen túlmenően Románia, konkrétan Romániára vonatkozóan azt kell tudni, hogy továbbra is 150 lejjenben van fagyasztva, korlátozó van a belső termelésből származó földgáz ára, tehát ezen az áron adják a romániai termelők a szolgáltatóknak a földgázt, és szerintem a sajtóból is már láthattuk, volt téma, hogy sok szolgáltató már a 27-es sürgősségi kormányrendelet által előírt lakossági fogyasztóknak 31, ipari fogyasztóknak 37-ban is megavat kilowattóránkénti ár alatt számlázza a földgázt, mert a beszerzési költsége a földgáznak olyan szintre siet, olyan szintre csökkent, hogy rátéve a beszerzési költségre az árrést és a hálózathasználatot, valamint az áfát, a 31, illetve 37-ban alatti értékek jönnek ki, és ők kötelesek a plafon alá menni, hogyha a piaci árak ezt mutatják. Hát ilyen szempontból a megfizethetőséggel sem lesz gond, én szerintem. Ugye ezek az árak jelen pillanatban 2025. március végéig érvényesek. Nem látom valószínűleg, hogy ehhez hozzanyúlna a kormány, főleg arra való tekintette, hogy négy választás összejövő jövő évben. Tehát ilyen szempontból szerintem jól áll Románia, és az egész Európa jól áll a földgáz ellátás szempontjából, még orosz gáz nélkül is. Na most ez nem jelenti azt, hogy hátradőhetünk. Tehát annyira kényes probléma a földgáz, és úgy általában a földgáz is, és a kőolaj is. És annak tudatában, hogy különböző háborús zavargások vannak körülöttünk, akár Ukrajna, akár Izrael, vagy picit nem tudom, a Kína-Tajván konfliktus is mindig téma. Szerbia-Koszovó, tehát annyi sok zavargás és feszültség van körülöttünk, hogy nem lehet megjósolni, nem lehet azt mondani, hogy minden kockázat ki van zárva. Tehát a kőolaj és a földgáz piacon minden kicsi ilyen apró zavargás, probléma, háború, konfliktus egy napról a másik napra olyan hatást váltott ki, ami miatt pillanatok alatt egekbe szökhetnek az árak. Láttuk, amikor az izraeli zavargások kitörtek, pár óra alatt a földgáz ára 15%-kal növekedett. Jó, utána megnyugodott a piac, de nagyon-nagyon érzékeny, nagyon-nagyon kényes piac a földgáz, és még mindig a földgázpiac befolyásolja a villamosenergiapiacot is. Tehát, hogyha bármilyen probléma lesz a földgázpiacon Európa szinten, az rögtön a villamosenergiapiacon és a kereskedelmi árakban tükröződni fog.
Legyen ez a zárszónk. Nagy Vege Zoltánnak, a Csiga Energy energiapiacokért felelős igazgatójának köszönöm a válaszokat.